Kedves testvérek, folytatjuk a zsidókhoz írt levél olvasását, és az a mai ige szakasz, amelyből várjuk a mi Urunknak az üzenetét, a második fejezet első 4 versében található megírva. Olvassuk a zsidókhoz írt levél második fejezetének az első 4 versét. Azért tehát még jobban kell nekünk a hallottakra figyelnünk, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Mert ha az angyalok által hirdetett beszéd erős volt, és minden törvényszegés és engedetlenség elvette méltó büntetését, hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy megszabadítással? Ezt kezdetben az Úr hirdette, majd azok, akik hallották, megerősítették számunkra, Isten pedig bizonyságot tett mellettük az ő akarata szerint jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szent Szellem ajándékával. Mivel nem mindenki volt itt az előző 3 alkalmon, nagyon röviden szeretném elmondani, hogy hol is tartunk most tulajdonképpen a zsidókhoz írt levélnek az olvasásában, és ehhez megmutatom nektek azt a vázlatot, amit a legelején mindannyian megkaptunk, hogy láthassuk, hogy tulajdonképpen hogyan is épül fel a zsidókhoz írt levél. Az első alkalommal beszéltünk arról, hogy az Úr Jézus, az Isten fia nagyobb az angyaloknál, ugye ezt 2 részletben tettük meg. Az első 3 versben az apostol leírta azt, hogy mit is kell tudnunk az Úr Jézus Krisztusról, mint a szóról, akiben Isten megmutatta magát. Ugye ezzel kezdődik a zsidókhoz írt levél, hogy kezdetben szólt Isten az atyákhoz a proféták által, most pedig a fiúban szól. Erről beszéltünk az első alkalommal, a bevezetés után, azután legutóbb pedig végignéztük azokat a proféciákat, azokat az ószövetségi ígehelyeket, amelyeket a zsidókhoz írt levélnek az első fejezete idéz, annak érdekében, hogy az első 3 versben, az Úr Jézusnak az első 3 versben leírt 7 dicsőségét alátámasztja. És azt is mondtuk, hogy a zsidókhoz írt levélre nagyon jellemző az a felépítés, hogy amikor tanítást ad egy bizonyos témáról, akkor utána következik mindig egy lelki gondozói szakasz, egy intés, egy óvás. És itt most ez a 4 vers, amit felolvastunk, az első tanítói szakasz után következő úgynevezett lelki gondozói szakasz, amelyikben óv bennünket az ige az elszakadástól, azáltal, hogy ezt a nagy szabadítást, amit az Úr Jézusban kaptunk, ezt Isten bemutatja a számunkra. És így szeretnék akkor elkezdeni ennek a néhány versnek a tanulmányozását. Az első, amit nagyon fontos megjegyeznünk, hogy akkor, amikor az igében egy bizonyos gondolati szakasz kötőszóval kezdődik, mint ahogy itt is, hogy emiatt, ezoknál fogva, ezért, soha nem szabad elfelejteni, hogy ennek mindig nagyon fontos jelentősége van, tehát ez azt jelenti, hogy előre utal, visszautal a korábban hallottakra. És ez nagyon fontos a mi számunkra is itt most, mert azt látjuk, hogy mindig a tanítást követi a gyakorlati hívő életre való alkalmazás. Tanítás nélkül nincsen alkalmazás. Sokszor úgy várnak hívő emberek megtérést vagy hitbeli növekedést egy másik embertől, hogy előtte nem adnak megfelelő tanítást. És ahogy a levélnek a felépítése is mutatja, igazából a helyes igehirdetésnek is az a sorrendje, hogy először tanítunk, és utána mutatjuk meg, hogy annak, amit az Úr Jézusról megtanultunk, annak mi kell, hogy a következménye, az egyenes következménye legyen a hétköznapi életünkre nézve. És azért elég szomorú példákat lehet látni, nekem eszembe jutnak konkrét példák, amikor bizonyos közösségbe vagy gyülekezetbe bemegy egy hitbeli dolgokban teljesen tudatlan ember, és akkor ott meghallgat egy ige hirdetést, és utána rárontanak, hogy térjen meg. És azt se tudja, hogy miért kéne neki megtérni, kihez megtérni, honnan megtérni, semmit nem tud, de térjen meg. És mikor, ugye sokszor szoktam Bencével beszélgetni, és sokszor mondom neki, hogy ugye beszélgetünk arról, hogy az Úr Jézus befogadjuk a szívünkbe, de ezt nem mondjuk neki, vagy nem mondom neki anélkül, hogy elmagyaráznám azt, hogy mit jelent az, hogy bűnösök vagyunk, nem mondom, nem elmagyarázom azt, hogy mit jelent, hogy az Úr Jézus meghalt értünk. Ezt ugye ő már mindent tudja, meg sok mindent tud. És egyszer, mikor mondom neki, hogy, és hogy fontos, hogy befogadjuk az Úr Jézust a szívünkbe, és hogy te is, hogy befogad az Úr Jézust a szívedbe, rögtön visszakérdezett, hogy és azt hogy csináljam? És igaza van, hogy csináljam? Meg kell mondani, hogy igen, az Úr Jézust be kell hívni a szívünkbe. Tehát a lényeg, hogy itt azt látjuk a levélnek a felépítéséből is, hogy fontos a tanítás. És sokszor mi magunk is, amikor olvassuk az igét, és a gyakorlati életünkre akarjuk alkalmazni, akkor nem vizsgáljuk meg azt, hogy mi is annak az igének a tanítása. Sokszor ugye olvassunk útmutatót, vagy áhítatos könyvet, vagy bármit. Nagyon fontos, hogy megvizsgáljuk azt az összefüggést, hogy ne összefüggéséből ragadjunk ki egy igét, és akkor azt mondjuk, hogy na ez most már a mai napra olyan útmutatást jelent, aminek úgy kell, hogy történjen. Előfordul, hogy nem úgy történik, mert nem figyeltük meg azt, hogy mi a tanítása annak az igének valójában. Tehát fontos, hogy a tanításra mindig odafigyeljünk, és Pál apostol, itt ugye azt mondtuk, ugye, hogy Pál apostol a szerzője ennek a levélnek, hogy az első fejezetben arról tanít bennünket, hogy ki is ez a Jézus. Mert ha nem tudjuk, hogy ki ő valójában, akkor nincs arról prédikálni, nincs értelme arról prédikálni, hogy el ne sodortassunk, hogy el ne szakadjunk tőle. Először tudnunk kell, hogy ki az, akihez ragaszkodunk. És ezért mutatja be az ige az Úr Jézusnak a személyét olyan dicsőségesen, ahogy az előző alkalmakkor láttuk. És ugye itt van ez a kifejezés, hogy még inkább, még jobban ügyeljünk a hallottakra, mivel akkor, amikor ismerjük már őt, és tudjuk, hogy ő kicsoda, akkor annál nagyobb a felelősségünk. Annál nagyobb a felelősségünk. Ebben az első versben, itt a második fejezet első versében az ige két olyan szót használ, amelyik mind a kettő az ókori hajózásban szakkifejezés volt. Az egyik ilyen kifejezés a figyelj, ügyelj, légy résen, nehogy elsodorjon az ár. Ez a szó azt jelentette eredetileg az alapvetően, hogy a hajós, aki a hajónak az irányításáról gondoskodott, az figyeljen arra, hogy a hajó tényleg a szárazföld irányába haladjon. Nehogy elmenjen más irányba. Ezt jelentette a figyelés, az ügyelés. És ugye akkor, amikor azt mondjuk, hogy ügyelünk, akkor ez egy fokozott figyelemösszpontosítást jelez, és ez azt jelenti, hogy amit hallottunk az Úr Jézusnak a személyéről, arra ügyeljünk fokozottan. Mert fenyeget bennünket az elsodródásnak a veszélye. Veszélye, ugye ez a másik hajózási szakkifejezés, amikor a víz és a légáramlatok könnyen kitérítik a hajót abból az irányból, amelyik irányba mennie kell. És ezért nagyon ébernek kell lennie a legénységnek, hogy a hajót tényleg abba az irányba tartsa, amilyen irányba haladnia kell. És nagyon fontos itt ez a szó, és ez a figyelmeztetés, hogy vigyázzunk, ügyeljünk, hogy el ne sodródjunk, mert a hívő ember életében folyamatosan fennáll az elsodródásnak a veszélye. Mennyi minden van, ami az Úr Jézusnak a személyét elhomályosítja, vagy akár teljesen el is takarja a szemünk elől. És ugye maga az ige is nagyon sok mindenről beszél, ami eltakarhatja az Úr Jézust a szemünk elől. Az első fejezetben láttuk azt, hogy hogyan szólt Isten Krisztusban, láttuk a dicsőségét, láttuk azt, hogy hogyan mutatták be őt az írások, és mi, akik találkozhattunk vele, és láttuk őt, mint aki megfeszítetett a mi bűneinkért, és feltámasztatott azért, hogy Isten igaznak nyilváníthasson bennünket. Ugye így éljük az életünket, és egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy nem látjuk már tisztán azt a szent arcot, ami egyszer felragyogott előttünk, vagy talán sokszor felragyogott már előttünk. Nem látjuk már őt, mert elsodrottunk, és elindultunk valamilyen más irányba. De miért? Lehet, hogy az élet gondja elvonja a tekintetünket, a sok munka, mindig nagyobb a teher, vagy éppen az, hogy nincsen munkánk, nem tudjuk, hogy miből fogunk megélni, vagy esetleg a betegség, ami a testünket gyötri, és a lelkünket is megviseli, vagy más egyéb emberi gyengeségeink, vagy a családunk gondja, vagy a rossz családi kapcsolatok, ellenségeskedések, vagy bármilyen gond, és akkor nem Krisztusra nézünk, hanem a bajokra. Lehet, hogy a megoldásokat keressük, jobbra-balra szaladgálunk ide-oda, és elsodródunk, és már nem a biztos kikötő felé haladunk, és már nem a Krisztus arcát szemléljük. De lehet, hogy a mi hústestünknek a kívánságai vonják el a tekintetünket az Úr Jézusról. Már nem szomjazzuk úgy az Isten igéjét, minden más érdekel, ami eszünkbe jut, amit látunk, filmek, regények, kikapcsolódást keresünk, a szórakozást keressük, azt gondoljuk, hogy a hívő emberekre ez valahogy nem jellemző, de mégis a hívő ember is bekerülhet a világ hedonista élet vitelének a vonzásába. Hogy már nekem is kell egy kis lazítás, bizonyos fajta élvezeteket keresünk, és már nem a Krisztust látom. Már nem őt szemlélem. De aztán az is előfordul, hogy egy hívő ember valamilyen Krisztus ellenes tanításnak a csapdájába esik. Már a magunk érdemeiben kezdünk bízni, a saját hívőségünkben bízunk. Már nem a Krisztus áldozatában reménykedünk, hanem a saját hívő életünknek a rutinjában. Már nem követjük a Krisztust. És eljutunk odáig, egyszer valaki mondta, hogy Krisztusnak sok szolgája van, de kevés követője. Mert elsodródtam. Még szolgálom, úgy tűnik, hogy szolgálatot végzek, de valójában már nem követem őt, mert elsodródtam. És bárcsak napról napra megláthatnánk, hogy a mi saját személyes életünkben melyek azok az áramlatok, azok a szélirányok, amelyek veszélyt jelentenek a számunkra. És ezért a zsidókhoz írt levél újra és újra arra figyelmeztet, hogy az Úr Jézusra nézzünk, hogy el ne sodródjunk. Ezért mutatta be az ige az első fejezetben olyan fenségesen az Úr Jézusnak a személyét. És azért figyelmeztet most bennünket arra, hogy ne gondoljuk, hogy következmények nélkül maradhat az, hogyha nem figyelünk az Úr Jézusra. Mert ahogy a második versben olvassuk, az Istentől való elszakadásnak mindig is megvolt a negatív következménye. Az ószövetségi törvény hatája alatt is büntetés várt arra, aki nem figyelt és nem ügyelt az Isten beszédére, aki eleresztette az Isten beszédét a füle mellett. A második vers úgy fogalmaz, hogy angyalok által szólt az ige, hogy angyalok adták a törvényt. És érdekes, az Ószövetségben nem olvasunk arról, hogy az angyaloknak közvetítő szerepük lett volna az ige vagy a törvény továbbadásába, de az Új Szövetség három helyen is említi ezt a tényt. Az apostolok cselekedeteiben István a halála előtti beszédében beszél arról. Ezt elolvasom, ezt a verset, mert ez nagyon fontos igevers most a mi számunkra. Az apostolok cselekedetei 7. fejezetén, cselekedeteiről írt könyvnek a 7. fejezete 53. versében olvassuk ezt, akik a törvényt angyalok rendelésére vettétek, és nem tartottátok meg. Tehát István itt a halála előtti beszédben azt veti az akkori zsidóságnak a szemére, hogy micsoda hatalmas felelőtlenség, hogy a zsidók nem engedelmeskedtek egy olyan törvénynek, amit nem ember adott, hanem angyalok közvetítettek. Nem Mózes találta ki, mint más népek esetében, ugye tudjuk, hogy régi, egész régi törvénykönyvek is vannak, például ugye nem olyan, itt az egyik tankönyvben, amit használok az egyetemen, abban jókora részlet van a Hammurabi törvénykönyvéből. A ember találta ki. De az Isten népének adott törvényt nem Mózes találta ki, angyalok közvetítésével jutott el hozzájuk, ugye ezt még a 38. versben is olvassuk ott az apostolok cselekedetei 7. részében. Aztán a Galata levélben is Azt mondja Pál apostol, hogy a törvény angyalok által rendeltetett közvetítő útján, ugye a közvetítő az Mózes volt, és mégsem hallgattak rá. És ugye a törvényt Isten nem dísznek adta. Azért adta, hogy szilárd tájékozódási pontot jelentsen minden zsidó ember számára. És tudhatták, hogy az Isten igazságos ítélete és büntetése sújtja mindazokat, akik áthágják az Isten törvényét, akik engedetlenkednek iránta. És sok példa van az igében, néhányat szeretnék meg is említeni, hogy láthatták azt, hogy az engedetlenség igenis elnyeri méltó büntetését, hogy a törvényszegés elnyeri a méltó, megérdemelt fizetségét. Amikor egyes emberek életében például emlékszünk a Mózes 4. könyvében a Nádáb és Abihu esetére, amikor idegen tüzet visznek az Isten oltárára. Pedig Isten már meggyújtotta a tüzet, de nekik az nem volt jó, újat akartak odavinni a maguk elképzelése szerint. Vagy ott van a Kóré lázadása, vagy az Ákán, amikor eltulajdonít az Isten által tiltott dolgokból. Vagy azt is látjuk, hogy az Ószövetséget olvasva, hogy hányszor nehezedett rá az egész nemzetre az Isten büntető keze. És ugye tudjuk, hogy aztán időszámítás előtt 722-ben az Izrael 10 törzsét elhurcolják Asszíriába, aztán később 597-től több hullámban elviszik őket a babiloni fogságra, és azt is tudjuk, hogy időszámítás után 70-ben pedig teljesen szétszórja Isten ezt a népet az egész világon. Tehát már az Ószövetség embere is tudhatta és ismerhette azt az igazságot, amit Pál apostol a római levélben úgy fogalmaz meg a 6. fejezet 23. versében, nagyon jól ismerjük, hogy a bűn zsoldja a halál. A bűn zsoldja a halál. Tudhatták. Mert Isten tisztán és világosan megmondta. Az életet adtam és a halált adtam elé. Ezt mondja az ige. És itt a zsidókhoz írt levélben azt látjuk, hogy a Krisztust ismerő embernek mérhetetlenül nagyobb felelőssége van még ennél is. Mégpedig azért, mert ismeri Krisztust. És azért írja itt a 3. versben az ige, hogy nem menekülhet el. Itt az a szó, ami a görög szövegben szerepel, az azt jelenti, hogy elszökik, elmenekül valami elől. Tehát az ítélet elől nem menekülhet el az, aki mellőzi, elhanyagolja, nem értékeli kellőképpen azt a szabadítást, amely az Úr Jézus személyében jelent meg a számunkra. Lehetséges az, hogy hívő ember, mert ugye a zsidókhoz írt levél azt hívő embereknek, hívő zsidóknak iratott le. Lehetséges, hogy hívő ember nem törődik már azzal a szabadítással, amely megszabadította őt a sötétség hatalmából. Lehetséges ez? Lehetséges, hogy egy hívő ember már túlságosan megszokta, hogy ő meg van mentve? Lehetséges, hogy egy hívő ember azt gondolja, hogy hát a megtérésemkor beültem egy szellemi gyorsvonatba, amely engem szélsebesen szállít a mennyei üdvösség felé, és továbbiabban nekem semmi teendőm nincsen. Lehetséges, hogy ilyen lelkülettel akarunk az Úr Jézus útján járni? Lehetséges, hogy egy hívő embert már nem bántják a bűnei. Lehetséges, hogy egy hívő ember esetleg már nem is látja a bűneit. Lehetséges, mert elsodródott. És ezért arra van szüksége, hogy ez a nagy szabadítás újra és újra hatalmassá legyen a számára. Ez a hatalmas szabadítás újra felragyogjon előtte. Ugye ezért mondja Luther is, hogy a hívő embernek az élete minden nap újra és újra bűnbánatra térés legyen. Mert elsodródunk. Hogy az Úr Jézus mondja, hogy az élet gondja, egy csomó minden elsodor bennünket. És itt az apostol a hatalmas szabadításról beszél, a hatalmas szabadításról. És nagy szabadításról, hatalmas szabadításról az Ószövetségben is olvasunk. Én 7 ige helyet írtam itt össze, de ebből csak egyet szeretnék felolvasni. A Mózes első könyve 45. fejezetének a 7. versét. Az Isten küldött el engem ti előttetek, hogy megmenthesselek titeket nagy szabadítással. Ugye tudjuk, hogy ezt József mondja a testvéreinek. Igen ám, de itt ebben az igében, és a többi hét, a többi hat ige helyen is, ahol szintén az Ószövetségben szerepel ez a kifejezés, hogy nagy szabadítás, nincsen határozott névelő. Ez azt jelenti, hogy ez nem a nagy szabadítás, amit Isten a világ alapjainak felvettetése előtt elkészített. Nagy szabadítás, de nem a nagy szabadítás, ami Krisztusban vár, amit Krisztusban készített el. És a többi igehely a Bírák könyvében, Sámuel első könyvében, második könyvében, Krónikák első könyvében szerepel még, ezek mind háborúban vagy harcban átélt nagy szabadításai voltak Istennek. De a messiás szabadítása, a nagy szabadítás, a hatalmas, igazi megmentés, az az Úr Jézusban jött el. Erről beszél itt az apostol a harmadik versben. Olvassuk el a János evangéliumából a harmadik fejezetből azt a nagyon jól ismert ige szakaszt, amit az Úr Jézus elmond. János evangélium a harmadik fejezetéből a 13-tól a 16. versig olvasom az igét. És senki sem ment fel a mennybe, csak az, aki a mennyből szállt alá, az embernek fia, aki a mennyben van. És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának felemeltetnie. Hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ugye olyan világosan mondja az ige, hogy a saját vére által szerezte meg az Úr Jézus ezt a nagy szabadítást. A saját vére által, amikor azt olvassuk, ugye nagyon fontos itt nekünk a Lukács evangélium a 4. fejezetének a 18. verse, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy az Úrnak szelleme van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. Azért, hogy ez megtörténhessen, az Úr Jézusnak az életét kellett odaadnia. Az Úr Jézusnak saját magát, a saját lelkét kellett odaadnia, hogy megszabadíthasson bennünket. És ez a nagy szabadítás, a nagy szabadítás, akkor vette kezdetét, amikor az Úr Jézus eljött erre a földre, és ő maga hirdette ki ezt a szabadítást, amiről az előbb olvastunk. És a saját vére által szerezte meg, a saját életével, a saját vérével pecsételte meg. És ugye mindig szoktuk mondani, hogy a legnagyobb szenvedés az Úr Jézus számára az volt, amikor Isten maga hagyta előtt ott a kereszten. És ez volt a pecséte annak, hogy ő minket megszabadíthassunk. Ez volt az ára ennek a nagy szabadításnak, amire azt mondja az apostol, hogy vigyázzunk, figyeljünk, ügyeljünk rá, ne tévesszük szem elől. És Isten biztosította azt, hogy az ő nagy szabadításának olyan emberi szem és fültanúi legyenek, akik elviszik a hírét szerte az egész világra. A zsidókhoz írt levél előtt a János első levelét vettük ugyanilyen részletesen sorra, és ott láttuk az első fejezetnek az első verseiben, hogy azt írja János apostol, hogy amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezünkkel érintettünk az életnek igéjéből, azt hirdetjük nektek. Nem valami meséket, ugye, ahogy Péter apostol mondja, nem kitalált meséket mondunk nektek, amit a saját kezünkkel érintettünk. És azt látjuk a 4. versben, hogy Isten maga is tanúskodott amellett, hogy az Úr Jézust adta oda a világ szabadítójául, a világ alapjainak a felvettetése előtt. Itt az igében három különböző szót találunk arra, hogy csodajelek, csodák és erők. Ez a három szó együtt több helyen is előfordul az Új Szövetségben. És ugye azt látjuk, hogyha végig olvassuk az egész Bibliát, végig gondoljuk, hogy hogyan és milyen formában fordulnak elő csodák, jelek isteni erő megnyilvánulások a Bibliában, akkor azt látjuk, hogy Isten nem adott lépten nyomon csodákat és hatalmas jeleket. Például Ábrahám vagy Dávid nem hajtottak vére semmiféle különleges csodát vagy jelet isteni erőből. Dániel sem például, és mondhatnánk egy csomó ószövetségi, kegyes, szent embert. Nem tettek csodákat isteni erővel. Aztán azt látjuk, hogy Mózesnek például Isten számtalan jelet és csodát bocsátott a rendelkezésére. Aztán például Illést is látjuk, ő neki is adott Isten egy hatalmas nagy csodajelet. Tehát, hogyha ezeket megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy Isten akkor adta a jeleket és a csodákat, akkor mutatta meg az ő isteni erejét emberek által, amikor az ő beszédét akarta hitelesíteni. Amikor az ő beszédét akarta igazolni, és ezek által a jelek által alátámasztani, amikor azt akarta mondani, hogy azt, amit te most látsz, az az én beszédem. Én a mindenható Isten beszélek. Ennek az embernek a száján keresztül. És amikor az Új Szövetségben csodákat és csodajeleket olvasunk például az Úr Jézussal kapcsolatosan, akkor ezek a jelek, ezek az Úr Jézusnak a messiás voltát voltak hivatottak igazolni. Azt kellett, hogy igazolják, hogy igen, ő az a messiás, akit a proféták megígértek. Ugye a zsidók 1:1-ben olvastuk néhány héttel ezelőtt, hogy Isten ezekben az utolsó időkben, tehát az Ószövetség utáni időkben Isten szólt a fiúban, az ő emberi személyében, és ezért Isten tanúskodott mellette, és hitelesítette az ő messiás voltát, ugye először is a csoda jelek által, ugye az úgynevezett messiási jelek által, ugye a messiási jelek közé tartozik, tehát a messiási jel, ugye 4 messiási jel van, a leprásnak a meggyógyítása, a vakon születetnek a meggyógyítása, a néma ördöngősnek a meggyógyítása, és a 4 napos halatnak a feltámasztása. És aztán voltak egyéb csodák is, ugye, amit már itt a zsidókhoz írt levél egy másik szóval fejez ki, egyéb csodák, gyógyítások, egyéb halottak feltámasztása, Péter a vízen járt, Kánában bor lett a vízből, és erők, isteni erők is megnyilvánulták az Úr Jézusnak a földi élete során, és a leghatalmasabb erő, a legnagyobb isteni erő megnyilvánulás az akkor történt, amikor Isten feltámasztotta őt a halottak közül. Ez a legfontosabb isteni erő megnyilvánulás az Úr Jézusnak a földi élete során. Ugye azt mondja a római levél, hogy az Úr Jézus megbizonyítatott hatalmasan Isten fiának a halálból való feltámadás által. Tehát Isten a halálból való feltámadás által bizonyította meg végképp, bizonyította be az egész világ számára végképp azt, hogy az Úr Jézus Isten fia. És aztán azt is látjuk, hogy Isten jelekkel és csodákkal és erőkkel hitelesítette a tanítványoknak és az apostoloknak a bizonyságtételét is. Ahogy az Úr Jézus meg is ígérte a Márk evangéliumának a végén, a Márk evangélium a 16. fejezetének a 17-től a 20. versét olvasom, azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl, és ha valami halálosat isznak, meg nem árt nekik, betegekre helyezik kezüket, és meggyógyulnak. Az Úr azért, minek utána szólott nekik, felvitetett a mennybe, és ült az Istennek jobbjára, azok pedig elmenvén prédikáltak mindenütt, és az Úr együtt munkálva velük megerősítette az igét. Ez nagyon fontos itt nekünk. Az igét erősítette meg, jelek által, amelyek követték őket. És ugye tudjuk a későbbi eseményekből, az apostolok cselekedeteiből, meg az apostoli levelekből, hogy ez tényleg be is következett. Itt egy nagyon fontos ige van ebből a szempontból nekünk a második korintusi levélben, 12. fejezetben, a 12. versben Pál apostol azt mondja, hogy apostolságomnak jelei megbizonyosodtak közöttetek sok tűrésben, jelekben, csodákban és erőkben is. Ugyanezt a 3 szót használja itt az ige, mint a zsidókhoz írt levélben olvastunk. Na most fölmerül a kérdés, hogy most, a mai korban miért nincsenek ilyen jelek és csodák és erő megnyilvánulások. Azért, mert Isten gondoskodott arról, hogy az ő igéjét leírják, és nem kell a szóbeli bizonyságtételt megerősítenie. Nagyon érdekes, hogy ugye miután Mózes leírta a törvényt, az Ószövetségben sem voltak napirenden azok a csodák, amik a Mózes életútját és a Mózes működését kísérték. És ez azért nagyon fontos a számunkra, mert ugye mindig adódnak olyan emberek, helyzetek, csoportok, akikről azt mondja Pál apostol, hogy viszket a fülük. És meg kell, hogy tanuljunk azt, hogy Isten a mai korban nem csodákkal és jelekkel akar bennünket lehengerelni, hanem az ő igéjét akarja a szívünkbe helyezni. Azt mondja Hósás könyvében, hogy kiviszlek a pusztába, és a szívedre beszélek. Ez az Isten módszere ma, hogy a szívünkre beszél. A csendben, az előtte való megállásban, az ő igéjéből tanít, irányít, és nem a csodákat és a jeleket kell nekünk keresni. Ez azért fontos figyelmeztetés, mert az Úr Jézus a Máté 24-ben több helyen is azt mondja, én most csak a 24. verset olvasom föl, hogy mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, ugye itt megint ugyanazokat a szavakat találjuk, mint a zsidókhoz írt levélben, és nagy jeleket és csodákat tesznek annyira, hogy elhitessék, ha lehet, még a választottakat is. Tehát ez azt jelenti itt, hogy olyan hamis proféták, olyan hamis Krisztusok, olyan hamis áramlatok jelennek meg, amelyekkel az ördög el akar sodorni bennünket a Krisztustól. És ugye tudjuk, hogy a 20. század legelején, ugye 1901-ben kezdődött el, és azóta több hullámban ömlik a hívő evangéliumi kereszténységre az az áradat, amely folyamatosan propagálja a csodás gyógyításokat, a nyelveken szólást, és még ki tudja miféle csodajeleket, olyasmit, amit az Isten az Úr Jézus beszédének a hitelesítésére adott, amikor erre szükség volt. Olyasmit propagálnak, és azt látjuk, hogy azt mondja itt az Úr Jézus, hogy a választottakat is elhitetik ezek a hamis proféták. Tulajdonképpen ez azért nagyon veszélyes, mert azt mondja itt az Úr Jézus ezzel, hogy a választottakat is el lehet hitetni, mert ezek mögött, a csodák mögött sokszor, hogy úgy mondjam, nem lóg ki a lóláb. Ha nem az Úr Jézusra nézünk, akkor elsodródunk, és elhitetnek bennünket. És testvérek, nagyon szomorú dolog, lehet, hogy azt gondolnánk, hogy hát bennünket azért nem fenyeget ez a veszély, hát itt van az ige, olvassuk, figyelünk arra jobbára, egészséges ige hirdetéseket hallgatunk, hogy hát akkor bennünket is fenyeget ez a veszély. Testvérek, nagyon szomorúan kell mondanom, hogy név szerint tudnék olyan komoly evangéliumi testvéreket megnevezni, akik igen, elsodródtak ebbe az irányba. És évtizedeken keresztül akár hallottam is a szájukból az Isten tiszta beszédét, és most meg azt hallom, mit tudom én egy évvel ezelőtt, hogy már azóta nyelveken szól. Minek? Hiszen az Isten igéje tisztán, világosan beszél. El ne sodródjunk. És olyan jó, hogy akkor, amikor ilyen veszedelmes dolgok vesznek körül bennünket, és ugye ezek egyre jobban szaporodni fognak. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ez egyre jobban szaporodni fog. És egyre nagyobb lesz a hitetés, és egyre nehezebb lesz fölismerni azt, hogy mi az, ami valóban Istentől származik, és mi az, ami a hamis Krisztus és hamis proféta. Azt mondja itt az ige a 4. versnek az utolsó gondolataként, hogy Isten az ő szent szellemét ajándékozza bizonyságul, zálogul azoknak, akik a Krisztus Jézusban megjelent hatalmas szabadításnak a részeseivé lettek. És Istennek ez a szelleme emlékeztet bennünket az Úr Jézusnak a beszédeire, hogy el ne sodortassunk. És ez egy olyan Olyan csodálatos vigasztalás az ember számára. Olvassuk el az Efézus beliekhez írt levél első fejezet 13. és a 14. versét, és bátorítsa Isten a szívünket ezek által, az igék által, mert szükségünk van rá, amikor ilyen sötét időket élünk. Azt mondja Pál apostol az Efézus beliekhez írt levél első fejezet 13. és 14. versében, akiben ti is, minek utána hallottátok az igazságnak beszédét, a megszabadulásnak, a megmenekülésnek az evangéliumát, az örömhírét, amelyben hittetek is, és megpecsételtettetek az ígéretnek ama szent szellemével, aki záloga a mi örökségünknek, Isten tulajdon népének megváltatására, az ő dicsőségének a magasztalására. Tehát azt látjuk, hogy Isten szelleme tanúskodik bennünk, tanúskodik a mi szívünkben arról is, hogy Isten gyermekei vagyunk, ugye ezt is olvassuk máshol az igéből, arról a Krisztusról, akinek a dicsőségét, az isteni hatalmát, teremtő és világfenntartó szavát csodáltuk az első fejezet olvasásakor, de aki hatalmas Isten létére, hatalmas Isten léte ellenére egyenként hívott el bennünket. Gondoljunk bele, egyenként hívott el bennünket. Szent hívással, mondja az apostol, egyenként hívott el bennünket szent hívással az ő király uralma alá. Adja az Úr, hogy valamiképpen el ne sodródjunk, hanem minden dolgunkban, a hétköznapjainkban, a munkánkban, a családunkban, beszélgetéseinkben lehessünk mi valóban magasztalására az ő dicsőségének. Amen.